Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntöm a testvéreket, és a 331. Zsoltár első és második versével fogunk most fohászkodni. A nagy király jön, hozsánna, hozsánna, zenge kiáltás előtte, utána. Zöld ágakat szeldelnek útjára, békességet hoz népe javára. Áldott, aki jött az Úrnak nevébe, általa léptünk az Isten kedvébe. Békesség ott fenn a mennyországban, áldott az Isten a magasságban. Ó, szent egyház, hívek boldog országa, mi édes ez a Jézus királysága. Szelíd, szegény ez és alázatos, de nagyhatalmú és csodálatos. Igaz ez és a bűnből szabadító, a bűnt, halált és népeket hódító, vasvesszővel bírja ellenségét, de szelíden őrzi örökségét. Kedves testvérek, hallgassuk most meg a 96. Zsoltárból lekcióként Istenünk igéjét. Az első 10 verset olvasom. Énekeljetek új éneket az Úrnak. Énekelj az Úrnak, te egész föld. Énekeljetek az Úrnak, áldjátok nevét. Hirdessétek szabadítását minden nap. Beszéljétek el dicsőségét a nemzeteknek, csodáit minden népnek. Mert nagy az Úr, méltó, hogy dicsérjék, félelmesebb minden Istennél. Hiszen a népek istenei csak bálványok, az Úr pedig az ég alkotója. Fenség és méltóság jár előtte, erő és ékesség van szentélyében. Népek törzsei, magasztaljátok az Urat! Magasztaljátok az Úr dicsőségét és hatalmát. Magasztaljátok az Úr dicső nevét, ajándékot hozva jöjjetek udvaraiba. Boruljatok le az Úr előtt szent öltözetben. Reszkes tőle te egész föld. Mondjátok el a népeknek, hogy uralkodik az Úr. Bizony, szilárdan áll a világ, nem inog, igazságosan ítéli a népeket. Kedves testvérek, most csendesedjünk el és imádkozzunk. Örökkévaló atyánk, köszönjük, hogy húsvét közeledik, és virágvasárnap ünnepén Krisztus van előttünk, aki szelíden és alázatosan érkezik meg hozzánk. Köszönjük, hogy az ő hatalma most is jelen van, az ő ereje szívünket eléri. Köszönjük, hogy minden külső körülmény ellenére most itt lehetünk, és lélekben veled találkozhatunk, hogy semmi akadály nincs az életünkben, hogy a te kegyelmedben részesedjünk, hogy a te hatalmadat dicsérjük, hogy elkérjük a következő napokra a te erődet. Köszönjük azt, hogy vidámságot is akarsz nekünk adni, mert a boldogságnak is az Istene vagy, a belső lelki örömnek, a teljes felszabadultságnak. Köszönjük, hogy új célt és új értelmet fogsz adni az életünknek, és aki téged keres, megtalálja önmagát, és felismeri az utat, a lehetőségeket, és mindazokat a célokat, amelyeket megvalósíthat. Így kérjük, légy itt jelen közöttünk, szenteld meg lelki közösségünket, áld meg gyülekezetünket, áld meg a kórházban dolgozókat, áld meg minden embert, ami országunkban, a világban. Kérjük, enyhítsd a járvány erejét, te mentsd az életeket, és gyógyítsd az emberek szívét, lelkét, testét. Amen. Kedves testvérek, a virágvasárnapi történetet olvasom, Lukács evangéliumából, a 19. fejezetből, a 28. verstől a 40. versig. Miután ezeket elmondta, tovább haladt Jeruzsálem felé. Amikor közelért Betfagéhoz és Betániához, az olajfák hegyénél, elküldött tanítványai közül kettőt, és ezt mondta nekik. Menjetek a szemben fekvő faluba, és amikor beértek, találtok egy megkötött szamárcsikót, amelyen még nem ült ember. Oldjátok el, és vezessétek ide. Ha pedig valaki megkérdezi tőletek, miért oldjátok el, mondjátok ezt. Az Úrnak van szüksége rá. Ekkor a küldöttek elmentek, és mindent úgy találtak, ahogyan megmondta nekik. Miközben eloldották a szamárcsikot, gazdái ezt kérdezték tőlük. Miért oldjátok el a szamárcsikot? Ők így feleltek. Mert az Úrnak van szüksége rá. Azután elvezették azt Jézushoz, felső ruhájukra ráterítették a szamárcsikóra, és felültették rá Jézust. Amint ment tovább, az emberek az útra terítették felső ruhájukat. Amikor pedig már közeledett az olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok egész sokasága örvendezve, fennhangon dicsérni kezdte Istent, mindazokért a csodákért, amelyeket láttak, és ezt kiáltották. Áldott a király, aki az Úr nevében jön. A mennyben békesség és dicsőség a magasságban. A sokaságból néhány farizeus ezt mondta neki. Mester, utasíts rendre tanítványaidat. De ő így válaszolt. Mondom nektek, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani. Kedves testvérek, mindenkit szeretettel köszöntök. És ez a mai istentiszteletünk majd a YouTube-on is látható lesz. Most még csak hangban találkozunk, de a jövőre tekintettel igyekszünk majd feltenni istentiszteleteket a YouTube-ra is. Úgyhogy ezt is majd megtalálhatják a testvérek, ha még egyszer meg akarják hallgatni, illetve nézni is. A mai történetünk, tehát a virágvasárnapi történet, ennek lényege az, hogy Krisztus bevonul Jeruzsálembe, és az ő bevonulása megadja azt a lehetőséget, hogy elindul az emberiség megváltása. Jézus elsősorban önmagáról adott kijelentésében többször megemlékezik arról, hogy neki szenvednie kell ezen a világon, és magát a földbe vetett gabonamaghoz hasonlítja. Ami azt jelenti, hogy a gabonamagnak bele kell kerülni a földbe, el kell halnia, és amikor meghal, akkor sok gyümölcsöt fog teremni. Ez az isteni gondolat az, amely vezeti Krisztust, és amely nyomán Krisztus kész az ő életét letenni, mert látja, hogy nagyon sok jó eredménye, gyümölcse lesz ennek. Most nézzük meg akkor a történetet, hogy mit is láthatunk a virágvasárnapi történetben. A virágvasárnapi történetben látjuk azt, hogy bevonul Jézus, ez idejét tekintve egy héttel előzi meg a feltámadást. Tehát egy hét múlva Krisztus lényegében feltámad, és a virágvasárnaptól húsvétig tartó szakaszban megtörténik majd az, amikor a templomot megtisztítja, és amikor majd tanít is a templomban, csak ő tanít a templomban, a templomi istentiszteletek, a szokott rend felborul, Krisztus az, aki ott van az Úr templomában, és ő tanítja a népet, és őt hallgatják. Ezért érdemes majd elolvasnunk a virágvasárnapi történet utáni tanításokat, mert ezek a tanítások a templomban történtek, és így talán jobban megértjük az utolsó hét eseményeit, mindazokat a gondolatokat és üzeneteket, amelyeket Krisztus elmondott közvetlenül a keresztrefeszítés előtt és a feltámadás előtt. Így lehet, hogy más fényben tudjuk látni nagy pénteket is. Krisztus személyisége egészen közel jön hozzánk, és egészen ott lehetünk a templomban, Krisztus jelenlétében, mikor olvassuk a tanításait. A következő, ami még itt a virágvasárnapi történetben látható, ugye a pálmafa ágakat terítenek le. Erről az egzegéták úgy gondolják, hogy ez egyrészt egy spontán akció is lehet, hogy leszették az emberek a pálmafákat, illetve vitatkoztak azon, hogy ott voltak-e pálmafák vagy a környékben. Így a másik verzió pedig az, hogy már készültek az emberek és hozták ezeket a pálmaágakat. És Jézus is tudhatott róla, hogy nagy tömegek fognak érkezni, és úgymond így fog majd bevonulni Jeruzsálemben, és úgymond elő is készült erre, hiszen elmondta a tanítványainak is, hogy menjenek majd előre két tanítványának, és majd kérjék el majd a szamárcsikot, amelynek hátán még senki nem ült, és majd azon fog bevonulni. Tehát egyrészt láthatjuk a spontaneitást, az örömöt, ahogy a pálmafágokat leterítik az emberek, innen ered a virágvasárnap kifejezés. A másik konkrét dolog az, hogy a zakariási profécia teljesedik be azáltal, hogy Krisztus a szamárcsikó hátán vonul be Jeruzsálembe. Ez annyit jelent, hogy Krisztus miközben őt ünneplik, egy profétai ígét is beteljesít, és ezáltal, mint egy előre vetíti a saját messiási tettét, amit akkor még senki nem tudott beazonosítani, és nem vették észre, hogy egy profécia teljesedik be, később ezáltal azonosítani tudták, és még inkább láthatták Krisztus megváltói személyét, és még jobban felragyogott Krisztus tudatossága. Hozsannát kiáltoztak az emberek, dicsőítették az Urat, miközben bevonult. Ennek több oka is volt. Az egyik ok az, hogy Lázárt közvetlenül a bevonulása előtt támasztotta föl Jézus, és Lázár föltámasztásának sok tanúja volt, és az egész nép fellelkesedett Jézus iránt, illetve addigra már Jézus rengeteg csodát és bizonyságot tett az emberek előtt. Ezért tehát az emberek dicsőítették őt, mint áldott királyt, aki az Úr nevében jön. A mennyben békesség és dicsőség a magasságban, ezt mondták. Tehát hozsannáztak, hozsanna kifejezés, az annyit jelent magyarul, hogy válts meg, szabadíts meg. De ez nem azt jelenti pusztán, hogy egy kérés, nem kérő formula, hanem dicsérő ima, ami azt jelenti, hogy mindez már megvalósul, mindez most van. Tehát hasonlít az ámen és a halleluja kifejezésekhez a hozsanna. Ez már nem kérés, hanem ez már maga a dicséret. Maga a dicséretből fakadó imádság és imádatnak a kifejezője. Így dicsőítették tehát Krisztust. Azt kiáltozta tehát a hozsannázó tömeg, Isten dicsőítve, hogy válts meg, szabadíts meg. Tehát ezekkel a szavakkal vonul be Krisztus Jeruzsálembe, dicsérik és dicsőítik őt, áldott királynak nevezik, és érdekes ez az ige, a mennyben békesség és dicsőség a magasságban. Miért érdekes ez? Mert a mennyben van most békesség, mert innentől kezdve elkezdődnek a nagy hét eseményei, és egyre inkább nőni fog a feszültség Krisztus körül, mert Krisztus bemenve majd a templomba, egyre több tanítást fog adni, és egyre nagyobb ellenállás és feszültség fog nőni körülötte. Tehát pontos a helyzet beazonosítása. Áldott király jön az Úr nevében, de a mennyben van békesség, és az ő dicsősége most a magasságban van, az ő földi jelenléte a tanításban, és mindazokban a jelekben és csodákban fog megnyilvánulni, de a földön nagypéntekig a jeruzsálemi templomban beszélni fog az Isten országáról, az Isten hatalmáról, de egyre nagyobb feszültség lesz körülötte. Ugye beszéltünk már a másik jelről, a szamár kiválasztásáról, ami szintén az Zakariási profécia beteljesedése, hogy szamárcsikó hátán vonul majd be a messiás. Ebben ugye az ő alázatát láthatjuk, hogy vándortanítóként Jézus mindig az úton jár, és itt is egyfajta furcsa jézusi humor van ebben, hogy mint egy spontán elkérik ezt a szamarat, és spontán odaadja a szamárcsikó gazdája a tanítványoknak, és így teljesedik be az Isten igéje. Tehát van ebben valamilyen szépség, valamilyen természetesség, hogy Isten ilyen könnyedén teljesíti a proféciát Krisztusban, és így valósul meg a zakariási profécia, és így ismerhető fel Krisztus. Láthatjuk még a főpapokat, akik szintén figyelik az eseményeket, és nem tetszik nekik, hogy Jézus bevonul Jeruzsálembe, nem tetszik az éjjelzés, nem örülnek ennek az örömnek, hiszen ők végig megkérdőjelezték Krisztus messiás voltát, úgy látják, hogy a nép teljes félrevezetettségben van. Egy olyan szemét imádnak, aki nem méltó arra, hogy királynak nevezzék őt, és nem méltó arra, hogy az Úr nevében érkezzen meg. Innen érthető az az aggodalom is, amely más helyütt olvasható a Szentírásban, hogy az egész világ követni fogja őt, mondják a főpapok, és nem lehet ellene semmit sem tenni. Tehát látják, hogy milyen ereje van Krisztusnak, és milyen sokan követik őt, látják az örömöt, látják a felszabadultságot, és ezáltal azt látják, hogy nem tudják az eseményeket kontrollálni. Jézus tehát ebben a cselekedetében már készül a megváltásra. Mi az, ami életünkre vonatkozóan most ebben az időszakban ugye üzenetté válhat? Jézus bevonulása annyit jelent, hogy nagyon értékes az ember az Istennek, annyira értékes, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. A mostani időszakunkban, amikor az életünkért aggódunk, és sok minden van bennünk, sok félelem, szorongás, a járvány miatt is egymásért aggódunk, vajon mennyiszer aggódunk az örökké valóságért, a lelkünkért és az örökké való értékekért? Krisztus tehát nem földi királyságért jött, nem azért jött, hogy az emberek életfeltételeit megváltoztassa, nem azért jött, hogy egy új társadalmi berendezkedést hozzon, nem azért jött, hogy ledöntse a római birodalmat a trónjáról, hanem olyan lelki értékekről tanított a templomban, amelyek örökkévalók és minden korszakban az ember életét meghatározzák. Tehát most a nagy hétre készülve, nekünk is a világ dolgait elvégezve és minden feladatunknak elegettéve fontos az, hogy legyen időnk Jézussal bevonulni ebbe a templomba. Ez a templom nem kőből van megépítve, illetve szimbolikusan most is láthatjuk, hogy be vannak zárva a templomok, nem mehetünk el a templomba. És Jézus, ahogy mondta, hogy sem ebben a templomban, sem másik templomban, ahogy a samáriai asszonynak mondja, nem itt imádják majd Istent, hanem mindenhol, ahol lélekben és igazságban imádják őt. Ott imádják igazából Istent. Jézus tehát, amikor megtisztítja később majd a templomot, ugyanerre utal, hogy ez az imádság háza, az imádság pedig mindenhonnan elhangozhat. Az imádság háza, a templom figyelmeztetés arra, hogy mi vagyunk a Szentlélek templomai, Krisztus hozzánk érkezik, és vajon megérkezhet-e az életünkbe? Vajon mit adsz te oda? Mi az, amit te oda tudsz adni Krisztusnak azért, hogy megérkezzen te hozzád? Amit kér tőled, tedd meg. Tehát a szamár csikó az szimbolizálja azt, amit mi emberileg megtehetünk azért, hogy Krisztus megérkezzen, hogy a profécia beteljesedjen rajtunk. Annak a gazdának, aki még nem is tudta, hogy az ő szamár csikója lesz majd segítségül Jézusnak, egy egyszerű megengedés kellett, egy igen, hogy elviheted. Egy ugyanilyen igen kell Jézusnak is, hogy kimond azt, igen, akarom, hogy bejöjj az életemben. Igen, akarom, hogy jelen legyél bennem. Akarom, hogy az életemben a te erőd megnyilvánuljon. Most ebben az időszakban. Kész vagyok elfogadni azt, amire te tanítasz engem. És akkor Krisztus most nem kézzel csinált, készített templomokba akar bemenni, hanem sokkal értékesebb a mi szívünk és lelkünk, és egész valunk így akar hozzánk megérkezni szeretettel és gondoskodással. Tehát a templom megtisztítása az lényegében utal minden embernek a saját lelkére, és arra, hogy boldogok a tiszta szívűek, akik meglátják az Istent. A külső templom az mindig a belső templomra utal, a szívünkre, a belső lényegünkre. Jézus tehát úgy tűnik föl, mint rendbontó, aki a templomban megszünteti az áldozatok bemutatását, egy új rendet teremt benne, a lelki összefüggéseket kitisztítja, és minden nap bemegy a templomba és tanít reggeltől estig. Tehát egy folyamatos jelenlétben van Krisztus a templomban, ahol betegeket gyógyít, különböző kérdésekre ad választ, és végig olvashatjuk a virágvasárnapi történet után, hogy mivel próbálják őt megfogni, milyen emberi kérdések merülnek föl, Jézus milyen tanítást ad. Ugyanígy mi is, most virágvasárnap után ebbe a lelki templomba, a saját templomunkban végigolvashatjuk Jézus tanítását, vele lehetünk, és befogadhatjuk Jézus lelkének mostani üzenetét, hogy mire indít engem Jézus szava, mire indít engem Jézus jelenléte ma. Miért fontos ez? Mert amilyen események most zajlanak, mind a félelemről szól, a bizonytalanságról, arról, hogy elmagányosodunk, nem tudunk emberi kapcsolatokat létesíteni, vagy akadályoztatva vagyunk, nem mehetünk kifelé, hanem mindinkább befelé kell, hogy menjünk. Illetve akarva, akaratlanul is, lelki, szellemi területek felé kell vezetnünk magunkat, és a lelki tartalmak kerülnek előtérbe. Ezért vonult be lényegében Jézus is Jeruzsálembe, és ezért ment a templomba, hogy az ünnepre készülő, húsvét ünnepére készülő embereknek valódi élő tanítást adjon, saját lelkükkel való találkozást, és az Isten teljesebb, jobb megértését. Ugyanez a célja a mostani virágvasárnapnak is, a bőlt időszakában, hogy most, mint egy koronát, föltegyük ezt a lelki beteljesedettséget, a Krisztussal való teljességet, az ő gyümölcsét, az ő jóságos kegyelmét és szeretetét, és abban gyönyörködjünk. Ehelyett ugye egy másik korona érkezik meg hozzánk, amely a félelem, a bizonytalanság, a halálfélelem, az elveszésnek a gondolata, annak, hogy nem tudjuk, hogy mit hoz a jövő, és egyéb félelmeknek a forrása. Ehelyett van itt egy másik király, aki érkezik, aki nincsen korona, de mégis hatalmasabb mindenkinél, aki az Isten nevében jön, és szeliden tanít bennünket. Tehát ezt a forrást találhatjuk meg. Miért teszi mindezt Krisztus? Azért, mert innentől kezdve ezek a tanítások, amiket elmondott a templomban, ezek az új szövetségnek az igéi, ezekre alapítja Krisztus a tanítványoknak a lelki fejlődését, itt biztosítja az Isten áldását, és az ő megváltói tettében pedig összeköt bennünket az Isten új teremtésével, hogy az Isten átalakítsa a szívünknek minden fájdalmát, hogy valósággal az Istennek a jelenléte, Isten templomai lehessünk mindannyian, ezért a földi templomot meg kell tisztítania, illetve a földi templomnak a képe ebben a történetben is megjelenik, mármint a virágvasárnapi történetben, úgyhogy Jézus megáll Jeruzsálem felett, és megsiratja a templomot, hiszen látja azt, hogy látja a jövőjét, hogy igazából semmilyen templom nem képes betölteni tökéletesen feladatát, mert csak egy jel és egy szimbólum, és amikor ez a templom, a jeruzsálemi templomnak is elérkezik az ideje, akkor el fog pusztulni. Tehát ne a templomban bízzunk, ez is egy figyelmeztetés Istentől. És ez benne van a virágvasárnapi történetben. A főpapok ragaszkodnak a templomhoz, és úgy gondolják, a templom egyenlő Istennel. Jézus azonban azt mondja, hogy leromboltatik majd a templom, mindenfelől szorongatni fognak benneteket, és sír Jézus, látva azt, hogy nem ismerték föl a békességre vezető utat, mert jönnek majd napok, amikor ellenségek sáncot húznak, körülzárnak, mindenfelől szorongatnak, földre tipornak téged és fiaidat, mondja, akik benned laknak, és nem hagynak belőled követ kövön, mert nem ismerted fel meglátogatásod idejét. A templom lényegében mindig egy adott időt is jelent a földi síkon. Amikor elmegyünk a templomba, egy órára ott vagyunk, vagy most a neten keresztül hallgatjuk az Isten tiszteletet, akkor is egy adott időtartamot jelent. A templom tehát fizikai síkon azt az időt jelenti a mi számunkra, amikor van időnk az Istennel lenni, és felismerni azokat az áldásokat, isteni gondolatokat befogadni, amelyeket Isten készített a mi számunkra. Amikor az idő letelik, akkor a templom úgymond kiüresedik, vagy éppen, mint ahogy itt is Jeruzsálem esetében, a templom leromboltatik, tehát funkcióját veszti, és elveszíti lényegét és létjogosultságát. Amikor tehát a templom üres, az is egy figyelmeztetés arra, hogy aki a templomban megtalálható, azt kövessük, és azt keressük, amikor a templomban vagyunk akkor is, és akkor is, amikor a templom elpusztul. Mert ez ugye az egész zsidó nép számára is egy hatalmas tragédia volt, amikor a templomot elveszítették. Most piciben ezt mi is megéljük, hogy nem jöhetünk a templomban, nem lehetünk együtt a közösségben, tehát elveszítjük a templomot. De ez, most mi érezzük és tudjuk, hogy vissza fogjuk kapni, de mégis lelkileg át tudjuk élni ennek a hiányát. Amikor Isten önmaga hiányát mutatja meg nekünk, akkor még jobban meg tudjuk élni az ő teljességét, és még jobban fogunk rá vágyni. Tehát ebben a böjtben benne van az is, hogy az Isten szeretete iránt, a templom elvesztésével lényegében még közelebb kerülhetünk Istenhez, a forráshoz. Krisztus, amikor majd elvégzi a váltság halált, akkor ugye a templom kárpitja ketté hasad, és megremeg ugye a templom is, beleremeg Krisztus váltság halálába, és ettől a földrengéstől hasad ketté a templom kárpitja, ami szimbolikusan azt jelenti, hogy mindenki bemehet az Isten jelenlétébe. Tehát a templom kárpitjának a ketté hasadása, illetve később a jeruzsálemi templom elpusztulása azt a korszakot jelenti, hogy az emberek közvetlenül az Isten jelenlétében mehetnek, és minden földi templom lényegében ezt húzza alá, és ezt kell, hogy aláhúzza, és ezen az élő úton akar bennünket Krisztus már a továbbiakban vezetni. Tehát ha vannak is templomaink, van is hely, ahova összejövünk, és amit tisztelünk, és szeretetünkkel, adományainkkal fenntartunk, mindig az örökkévaló Istent kell keresnünk, és be kell mennünk a szentélybe. Nem a templomba kell bemennünk, hanem a szentélybe kell bemennünk, a szentek szentjébe, amit a templom szimbolizál, vagyis a lelkünkben kell imádnunk az Istent. A szentek szentje nem a templomban van, hanem a te szívedben. Ott lakik az Isten. Nem kőből épült házban lakik, hanem az örökké valóságban, a mennyben, illetve ott lakik a Szentlélek által a te szívedben. Ezt a belső templomot tisztítja meg Krisztus a váltság halálában. Azért tisztítja meg a templomot virágvasárnap után, a fizikai templomot, hogy ott bemenve, minden nap tanítva, ezt a lelki utat tisztítsa ki, hogy majd megértve az ő tanítását, később kereszthalálát és feltámadását, a szent lelket be tudjuk fogadni. És ezáltal az Isten jelenlétében tudjunk lenni mindenkor, minden körülmények között. Ez tehát Krisztus szándéka. Ebben az örömben lehetünk most együtt, és úgy gondolom, hogy ez a járvány is egy olyan szakaszba lépett Magyarországon, amikor is láthatjuk, hogy pozitív reményeink lehetnek, hogy minthogyha elkerülne bennünket ez a nagyobb növekedés, és egy isteni védelem alatt vagyunk. Ezt nagyon jól kell látnunk, és a félelemkeltés helyett inkább a hitnek a reményét kell ébresztenünk a szívünkben, és ha most van időnk és lehetőségünk, akkor még inkább figyeli Isten, hogy ki az, aki őt dicsőíti. Ki az, aki ő benne örül most. Ki az, aki nem fél és nem esik kétségbe. Ki az, aki most szimbolikusan a pálmágokat dobálja. Ki az, aki örül az Úr templomának. Ki az, aki felismeri, hogy most meg van tisztítva a templom, és ott van az Isten, és egészen közel ott van a szívünknél, és azt mondja, a templom az imádság háza. Vagyis mi a templom? Ahol a te lelkedben imádkozol. Ahol vagy. Most az otthonod. És amikor majd lesz lehetőségünk ismét találkoznunk, akkor majd újból itt lehetünk a templomban, de előbb ehhez meg kellett tapasztalnunk ezt a belső templomot. És erre most szimbolikusan jó ez az állapot, hogy mindenki átélhesse a saját otthonában, a lelkében az Istennel való élő kapcsolatot, a saját templomi állapotát. Ez az a templom, amiről Jézus is beszélt, hogy lerombolom az én testemet, és harmadnapra fölépítem, és azt gondolták, hogy a jeruzsálemi templomot fogja lerombolni, és ez később vádirat is volt, vagy vád volt Jézussal szemben, hogy a templomot is le akarja rombolni. Jézus azonban a saját testéről beszélt, mint templomról, hogy harmadnapra majd fel fog támadni. Tehát itt is látjuk a fizikai sík és a lelki síknak a találkozását. Ez történik most is. A fizikai világ megzavarodott, felfordulás van, félelem van, és közben pedig jön a húsvét. Jön Krisztus az üzenetével. És aki érti és hallja, az dicsőíti őt, és megláthatja ebben az isteni kegyelemnek a fordulatát. Mindenki fél a haláltól, fél a betegségtől, de nem látjuk azt a fajta megvilágosodott szemléletmódot, amit Krisztus akart adni a megváltásban, hogy a haláltól nem szabad félnünk, és a halálfélelem általi megkötözöttséget Krisztus feloldozza azáltal, hogy a halált és az ő kereszt halálát a szeretetnek a szimbólumává teszi. És erre most ebben a helyzetben még nagyobb szüksége van a világnak, hiszen a mulandóságnak a rémületében élünk, és mindenki fél attól, hogy elkapja a betegséget, és talán meg fog halni. Ehelyett láthatjuk Krisztust, aki vállalja a halált, és azt mondja, van örök élet, miért félnék? És ezt az örök életet ajándékozom nektek is, hogy ti is tudjátok ezt. Tehát szükségünk van a krisztusi feloldozásra, szükségünk van a lelki templomba való bemenetelre, és a valódi isteni jelenlétre, és azokra az erőkre, amit Krisztus akkor és ott képviselt. Az az örömhír, hogy most is ugyanaz a Krisztus, a feltámadt Krisztus, a szellemi, lelki Krisztus érkezik meg hozzánk, tér időn keresztül. Semmiféle karantén nem tudja kizárni a mi szívünket. Nincsen olyan rendelet, amely korlátozni tudná Krisztust, és semmiféle élethelyzet nem választhat el tőle. Ennek a szabadság és öröme lehet a világvasárnap, igazi öröme, és az, hogy boldogan kezükbe vehetjük a Szentírást, kereshetjük az Istent, végigolvashatjuk akár Krisztus tanítását a templomban, hogy mi az, amit ezek után Jézus elmondott, mert ez a saját lelki meditációnknak, a mostani elcsendesedésünknek, a nagypéntekre való készülésünknek a fontos eleme lehet, hogy Krisztussal készüljünk a saját megváltásunk megünneplésére. És ezt kívánjuk minden ember számára. Azt a jót, amit Krisztus adott, kívánjuk, hogy mindenki elérhesse, mindenki megélhesse a szívében, és az Isten kegyelme mindenkire most kiáradjon. Ez a mi feladatunk, hogy lelki áldozatokat mutassunk most be a lelki templomba. Hogy most be vannak zárva a templomok, ez arra is figyelmeztetés, hogy várja az Isten a hívőket, hogy menjenek ő hozzá, a ma mennyei templomhoz, és vigyék a lelki áldozatokat. Imádják őt, és kérjenek tőle, kívánják a saját embertársaiknak is az ő szeretetét, hordozzuk egymást, és gondoljuk ezt át, hogy Isten most valami csodálatos dolgot akar elkészíteni az embereknek, és pont a félelmet akarja leleplezni, hogy mivé válhatunk pusztán a félelem, a tudatlanság, és azáltal, hogy csak a földi lét dolgaira gondolunk, és képtelenek vagyunk azt a szamárcsikot odaadni Jézusnak, most szimbolikusan ezek lehetnek minden földi dolog, mindaz, amivel mi élünk, odaadni neki, hogy üljön rá. Még egy érdekes kép van a felső ruha leterítése. Ez szimbolikusan ugye az az a ruha, amit mindig hordtak, volt egy alsó ruha, amiben mindig voltak, abban feküdtek le, és volt egy felső ruha, amit fölvettek a munkához, a hétköznapi feladatokhoz. És mintegy ennek a levetése is szimbolizálja az, hogy készülünk arra, hogy Istennel legyünk, és ahhoz le kell vetnünk magunkról is azt a külső réteget, ami ránk rakódik, akár a személyiségünknek bizonyos rétegeit, és ebbe az önfelett örömben tudjuk ezt megtenni, amikor Krisztus jön. Akkor az ember észre sem veszi, és megnyílik, spontán leveszi ezt a felső ruhát, és oda teríti Krisztus elé. Ennek is van egy szimbolikus értelme, és ha valaki ezt gondolja, átgondolhatja, mi az, amit én most levethetek, mi az, amit elengedhetek, amit most boldogan oda tudok adni. És azt látom, hogy Krisztus ezen keresztül meg fog érkezni hozzám. Tehát mindenkinek most boldog virágvasárnapot kívánok, erőt, békességet és szeretetet, és ne feledkezzünk el bemenni a lelki templomba minden nap, amikor lehetőségünk van, lelki áldozatokat mutatni Krisztusnak, szeretettel dicsérni, dicsőíteni őt, És az Istentől meghallani, mit üzen nekünk, mit mond nekünk, mire tanít bennünket a saját lelki templomunkban. Mert ez olyan belső teljességet tud nekünk adni, hogy ez a mostani karantén időszaka igazából az Istennel való beteljesedésnek, örömnek, békességnek, és annak a gyógyulásnak az öröme lehet, amivel majd ezt az időszakot át fogjuk hidalni, és végül is egy nagy-nagy megerősödés lehet az ország számára is, lelkileg egységben tudunk maradni, és Istennel is átéltük az elrejtettség, a szabadítás és a megváltásunk örömét. Mert most ezt így fogjuk megélni, valószínűleg ugyanez a helyzet és állapot marad húsvétig. Most csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, te ismered a mi szívünket, lelkünket. Krisztusban egészen közel jössz hozzánk, és most a lelki templomunkat akarod megtisztítani. Szimbolikusan zárva vannak a templomok. Senki nem jöhet ide, de mindenki mehet hozzád, és mindenkihez elmész. A belső szobában is ott vagy, megszólítható vagy. Vidámságot és örömöt akarsz nekünk adni, a félelmet akarod oszlatni a szívünkben, és most van a hitünk próbája, most van a szeretetünknek, a követésünknek a diadala, most ünnepelhetjük igazán a te jelenlétedet, mert amikor minden elvétetik, vagy sok minden elvétetik tőlünk, vagy talán még az életünkre is úgy gondolunk, hogy annak is vége lehet, abban a pillanatban ragyog föl a te jelenléted. Ennél tökéletesebb ünnepi készülődés nem létezhet, hiszen most érezzük, most látjuk, hogy milyen nagy is az az ajándék, amit te adsz nekünk. Milyen fontos ez a mi számunkra. Így kérjük, áld meg gyülekezeti tagjainkat, idős testvéreinket, egészségben. Áld meg minden embert országunkban, áld meg a vezetőket, hogy jó döntéseket hozzanak. Kérjük, te gyógyítsd meg a betegeket. Te adj munkahelyeket majd azoknak, akik elveszítették állásaikat. Te add, hogy ne aggódjunk és ne féljünk, hanem bízzunk az isteni gondviselés vezetésében. Köszönjük azt, hogy nekünk nem a koronavírusra kell néznünk, hanem az áldott királyra, a ma mennyei királyra, aki az élet koronáját akarja nekünk adni. Add meg, hogy így biztos hittel, örvendezve tudjunk most békességre lelni, és láthassuk azt a boldog reménységet, amit te adsz nekünk e mostani időben is. Amen. Most mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Kedves testvérek, a hirdetéseket mondom el. Adakozni lehet a gyülekezet javára, fent van a honlapunkon a bankszámla számunk. Ha valaki szeretné, és minden esetre kérem is, akkor az Istennek felajánlott adományunkat el tudjuk juttatni a gyülekezetünk javára. Felhívom a figyelmet az egyéb jótékonysági kezdeményezésekre, ahol különböző alapokat hoztak létre, vagy lehet adakozni azok számára, akiknek élelemre van szükség, vagy az újrakezdéshez, vagy valamilyen összefogáshoz is csatlakozhatunk, hogy így az egységet és az egymás segítését meg tudjuk élni, és tudjuk a szeretetet gyakorolni egymás iránt. Hirdetem, hogy ezen a héten búcsúztunk Borsi István presbiter testvérünktől. Isten áldását, békességet és vigasztalást kívánok a gyászoló családtagoknak. Borsi István presbiterünk hosszú presbiterséget töltött itt a Rákosfalvai gyülekezetbe. Isten előtti hálával gondolunk az ő szolgálatára, és kérjük és kívánjuk Isten vigasztaló szeretetét is a gyászoló családtagoknak. Mint ahogy már említettem, most ugye rádión hallgatható vagyok, de fel fogom tenni ezt a mostani istentiszteletet a YouTube-ra, Budapest Rákosfalvai Református Egyház község címmel, és az elkövetkezendő időszakban úgy gondoltam, hogy így a YouTube felületen fogunk majd találkozni, ennek a linkjét majd kitesszük a honlapra, és a nagypénteki istentiszteletünk, amely 10 órakor lesz, azt is nagypénteken már a terveim szerint a YouTube-on tudják megnézni a testvérek, 10 órási kezdettel a YouTube-on megtalálhatják majd a felvételt, és ott együtt lehetünk, tehát láthatnak is engem. És így szeretném majd a húsvéti istentiszteleteket is, tehát húsvét mindkét napján 10 órakor szintén itt vagyok, a felvételen keresztül a YouTube-on majd elérhető vagyok, és ott lehet engem majd megtalálni, és akkor meg lehet nézni a húsvéti istentiszteleteket is, illetve a nagypénteki istentiszteletet is, akkor majd Budapest Rákosfalvai Református Egyház Község címen meg lehet keresni a YouTube-on. Mindenkinek áldott vasárnapot kívánok, és ne felejtsünk el örülni, ne felejtsünk el pozitívan hozzáállni ez a mostani helyzethez, és mindazt, amit elmondtam a prédikációban, azt kívánom a testvéreknek, sok erőt, békességet, vidámságot és feltöltődést, hogy mi Krisztus erejével, Isten szeretetével megtelve tudjuk ebben a helyzetben az ő jóságát és áldását kívánni és szétküldeni ebbe a világba. Ez a mi feladatunk, nem is kevés, gyakoroljuk ebbe magunkat. Most még az áldásvétel előtt a 392. dicséretünkkel zárnám a mai istentiszteletünket. Ennek első két versét olvasnám föl. Áldás és imádságképpen. Az egyháznak a Jézus a fundamentuma. A szent igére épült fel lelki temploma. Leszállt a mennyből hívni és eljegyezni őt, megváltva a drága vérén a váltságban hívőt. Kihívott minden népből egy lelki népet itt, kit egy Úr, egy keresség és egy hit egyesít. Csak egy nevet magasztal, csak egy cél vonja őt, és egy terített asztal ad néki új erőt. Most pedig vegyük Istenünk áldását. Az Istennek békesség, amely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Áldás, békesség.